Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdjük!
Orbán Viktor vállalkozókkal konzultált, képviselőik gyorsabb uniós pénzkifizetést kértek.
Nyilvános a hallgatói szerződés, a képzési időt dupláját 20 éven belül Magyarországon kell ledolgozni.
2x3 sáv, átadták az M0-as, M7-es és M6-os autópálya közötti szakaszát.
Újabb doppingügy, Kővágó Zoltán diszkoszvető sem indulhat a londoni olimpián.
Nem érzelmi kérdés az IMF-fel való viszonyunk, csak az számít, hogy Magyarország számára előnyös feltételeket tudjunk teremteni, mondta miniszterelnök a Vállalkozók Szövetsége előtt tartott beszédében.
Orbán Viktor szerint jó, hogy 2 évig nem volt itt a valuta alap delegációja, mert így ki lehetett vetni a válságadókat.
A vállalkozók a termelő beruházások támogatását, kisebb bürokráciát és gyorsabb uniós pénzkifizetést kértek a kormányfőtől, aki szeptemberben újra találkozik a vállalkozókkal.
Miniszterelnök úr, nincs unortodox gazdaságpolitika.
Demján Sándor szerint a magyar kormány ortodox gazdaságpolitikát folytat. A Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke szerint a kormánynak nagyobb hangsúlyt kellene fordítania a beruházásokra. Demján Sándor szerint ez lehet ugyanis a gazdasági növekedés kulcsa.
Nagy jelentős lépés a munkahelyvédelmi program, főleg azért, mert gyorsan majd erre visszatérnék a bürokráciára. Gyorsan született meg benne és hatékonyan a döntés, de mindenre nem lenne szükség, ha a termelő beruházások beindulnának, mert egy termelő munkahely az 3 másik munkahelyet teremt.
Demján Sándor ezért egy 2000 milliárd forintos befektetési alap létrehozását is sürgette, amivel az állam a befektetéseket segíthetné, beindítva ezzel a gazdaságot. Az ötlettől a miniszterelnök sem zárkózott el, és úgy tűnt, többet is feljegyzett Demján Sándor javaslatai közül.
Annak örülök, hogy nem voltak itt az elmúlt 1,5-2 évben.
Orbán Viktor ezt már az IMF delegációról mondta. Ezt azzal indokolta, hogy a kormány gazdaságpolitikája több elemét, így a bankadót vagy a válságadókat nem vezethette volna be, ha itt a valuta alap, márpedig ezek számításai szerint több 100 milliárd forintos bevételt jelentettek az államnak.
Racionálisan, érzelmektől mentesen végig gondolom, az IMF politikánk az elmúlt időszakban észszerű volt-e vagy sem, akkor azt kell mondom, hogy észszerű volt. Most ezeket már mind megcsináltuk. Most ezeket már úgyis kivezetjük. Most csak az a kérdés, hogy a tranzakciós illeték problémáját, amivel a munkahelyvédelmi akciótervet meg akarjuk finanszírozni, e fölött megegyezésre tudunk-e jutni vagy sem. Majd meglátjuk.
A vállalkozók kisebb adó és járulékterhet és csökkenő bürokráciát is kértek a kormányfőtől. Ezzel a találkozóval véget ért Orbán Viktor 2 hetes konzultációs sorozata, amelyet a Fidesz választási szövetségeseivel és együttműködő partnereivel folytatott.
Konstruktív eszmecserét folytatott Magyarországon a Nemzetközi Valuta Alap uniós partnereivel együtt. Ennyit közölt az IMF igazgatóhelyettese Washingtonban, részleteket azonban nem árult el a tegnap zárult budapesti tárgyalásokról. David Hawley szerint a nemzetközi küldöttség most összegzi tapasztalatait, majd rövidesen bővebben is nyilatkoznak.
Az MSZP szerint a kormány rosszul kezeli a gazdasági válságot. Magyarországon nincs gazdasági növekedés, az ország pedig gyengén teljesít a régióban, mondta Kunhalmi Ágnes az ellenzéki párt konzultációs sorozatán. Az MSZP elnökségi tagja szerint az ország problémáit nem az előző kormányok és a válság idézte elő, hanem Orbán Viktor és a kormány elhibázott gazdaságpolitikája.
A legnagyobb problémánk és kritikánk az Orbán kormánnyal szemben az, hogy több problémát okoz ennek az országnak, mint amennyi kihívást velünk szembe a világgazdasági válság állít valójában.
A Jobbik szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány a nyilvánosság teljes kizárásával tárgyal a Nemzetközi Valuta Alappal Magyarország belső ügyeiről és gazdaságpolitikájáról. Molnár János frakcióvezető helyettes úgy véli, az IMF-nek sokkal nagyobb beleszólása van például az adókérdésekbe, mint amennyi az összes ellenzéki pártnak együttvéve. A Jobbik szerint az IMF minden ország számára csak megszorításokat javasol, és sohasem törődik a tartós, fenntartható növekedés megteremtésével.
Tartunk attól, hogy az IMF az eddigi működéséből következően ismét azzal a logikával ül le tárgyalóasztalhoz, ezúttal a magyar kormánnyal, hogy újabb és újabb megszorító intézkedéseket kérjen tőle.
Nyilvánosságra hozták a hallgatói szerződések mintapéldányát. A szerződés aláírása a feltétele annak, hogy valaki állami ösztöndíjjal tanulhasson szeptembertől. Azt rögzíti, hogy a hallgatónak a képzési idő dupláját kell itthon ledolgoznia a diplomaszerzést követő 20 évben. Az oktatási államtitkárság arra számít, hogy minden olyan hallgató aláírja majd, akit állami képzésre vettek fel, vagyis mintegy 53 ezer diák. Aki pedig nem írja alá, az nem kap állami támogatást, és csak önköltségen tanulhat.
Nem tudnak finanszírozni, egy egyetemre járjak.
Hegyesi Csillát államilag támogatott helyre vették fel a Szegedi Tudományegyetemre. Ahhoz, hogy beiratkozzon szeptemberben, neki is alá kell írnia a hallgatói szerződést.
4 éves lesz ez a képzés, tehát nekem 8 évet Magyarországon a szakmámba nem tudom, le tudok egyáltalán dolgozni. Tehát, hogy esély nyílik arra, hogy én ezt ledolgozzam.
Ma hozták nyilvánosságra a hallgatói szerződések mintapéldányát. Ebben az állam vállalja, hogy ösztöndíjat ad, és törekszik arra, hogy megfelelő munkalehetőséget biztosítson a végzetteknek. A hallgató pedig azt vállalja, hogy ha megszerezte a diplomáját, akkor a következő 20 évben itthon kell ledolgoznia a képzési idő dupláját. Vagyis, ha valaki például 3 éves főiskolát végez, akkor a diplomázás utáni 20 évben összesen 6 évet kell itthon dolgoznia, 5 éves egyetem után pedig 10 évet.
Praktikusan az a lényeg, hogy adózó állampolgár legyen.
A felsőoktatásért felelős államtitkár szerint azért fontos, hogy a végzett diákok itthon dolgozzanak, mert csak így tudják viszonozni azt, hogy az adófizetők fizették a tanulmányaikat. Egy orvos képzése például akár 10 millió forintjába is kerülhet az államnak.
Elutazhatnak külföldre éveket, vagy akár évtizedet külföldön dolgozhatnak. Ők döntik el, hogy mikor kívánják ledolgozni ezt az időszakot. 20 év után van egy mérleg vonás, és akkor dől el, hogy maradt-e az ösztöndíjból visszafizetni való.
80 ezer diákot vettek fel idén, közülük 53 ezeret államilag támogatott helyekre. A hallgatói szerződések diplomázás után az adóhivatalhoz kerülnek. Ők figyelik, hogy a következő 20 évben a diákok ledolgozzák-e a szükséges éveket.
A Magyar Rektori Konferencia elnökségével egyeztetett a felsőoktatás aktuális kérdéseiről Orbán Viktor miniszterelnök. A Rektori Konferencia elnöke szerint értékes beszélgetés volt, amely után a kormányfő várja a javaslataikat.
10 katonai teherautót és 500 golyóálló sisakot kapott ingyen Németországtól a Magyar Honvédség. A német védelmi minisztérium államtitkára azt mondta, ezzel is szeretnék megköszönni Magyarországnak az afganisztáni szerepvállalást. Katonai eszközök térítésmentes átadásának eddig nem volt nemzetközi gyakorlata.
Katonai tiszteletadással várták a magyar delegációt a Feldkircheni laktanyában. A német haderő a Bundeswehr létszámát a következő 5 évben csak nem 70 ezer fővel csökkentik, így jelentős hadfelszerelés válik feleslegessé. Ezekből ingyen adnak Magyarországnak. A közös afganisztáni feladatvállalást kötelesek vagyunk Magyarországnak megköszönni, emellett ezek a még jó eszközök nálunk rendelkezésre állnak. Ha ezeket jó kezekbe is adhatjuk, miért ne tennénk, mondta Christian Schmidt, a Szövetségi Védelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A 10 teherautó egyikét Hende Csaba honvédelmi miniszter is kipróbálta. Az Afganisztánban állomásozó több mint 350 magyar katona is a német vezetésű parancsnokságon teljesít szolgálatot, és a németekkel közös munka a katonai egészségügyben is folytatódik.
A következő években egy közös német-magyar telepíthető tábori kórházat hozzunk létre, amelyhez Magyarország leginkább a rendkívül jól képzett nyelveket beszélő, ragyogó egészségügyi személyzettel, orvosokkal és ápolókkal tud majd hozzájárulni.
Az 500 darab sisakot és a 10 darab katonai teherautót a következő hetekben vasúton szállítják majd Magyarországra, ahol a Magyar Honvédség szabadon rendelkezhet az eszközök felett. A híradót Messas Boglárka tudósította a németországi Feldkirchenből.
Megduplázza a külhoni rádiós és televíziós alkotóműhelyekre szánt költségvetését a Magyar Közmédia. Ezt Böröc István, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója jelentette be a 23. bálványosi nyári szabad egyetemen.
Minden olyan települést vastaggal írtunk, ahol valamilyen pozitív irányú változás történt.
Böröc István a Kárpát-medencei tudósítóhálózat kibővített térképét mutatja. Eddig 29 településen készítettek műsorokat a közmédia számára, hamarosan 34 ilyen műhely lesz. Jelenleg két külhoni stúdió tud élőben a műsorba bekapcsolódni, ezek száma 5-re emelkedik. A produkcióra szánt pénzösszeget pedig megemeli az MTVA.
Rövid időn belül megdupláztuk azokat a költségeket, illetve azokat a forrásokat, amelyeket a határon túli hálózatnak a működtetésére fordítunk. Ez azt jelenti, hogy már 2011 során is jelentős emeléseket hajtottunk végre.
A közmédiában jelentősen bővül a külhoni témákra szánt műsoridő.
Nem csak a hírműsorokban, egy nevelési műsorban, egy irodalmi magazinban, egy családi gondokról, párkapcsolatról szóló műsorban is megjelenhet egy olyan ember tapasztalata, aki itt él Erdélyben, vagy éppen Kárpátalján.
A Bálványosi Szabad Egyetemen jelentették be azt is, hogy egyszerűbb lesz a határon túli magyarok honosítási eljárása. Az ehhez szükséges törvénymódosításról várhatóan októberben szavaz az országgyűlés.
Az Európai Néppárt teljes befolyásával támogatja az elnöki tisztségéből felmentett Traian Băsescut, mondta Orbán Viktor, amikor fogadta Szász Jenőt, az Erdélyi Magyar Polgári Párt elnökét. A miniszterelnök szerint a néppárt egységesen, elkötelezetten és határozottan áll Băsescu elnök mögött. A megbeszélésen Szász Jenő úgy fogalmazott, az erdélyi magyarság és Románia érdeke, hogy a Băsescu elnök ellen szervezett puccs sikertelen legyen, ezért a hétvégi népszavazástól való távolmaradásra szólított föl.
Gyurcsány Ferenc szerint az ügyészség a hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben nem bizonyíték, hanem bűncselekmény hiánya miatt szüntette meg ellene az eljárást a sokorói telekcsere ügyében. Az ügyészség szerint viszont az általuk kiadott iratokból egyértelműen kiderül, hogy bizonyítottság hiányában. A volt miniszterelnök ügyvédje szerint az ügyészség határozata egyértelmű és törvényes. Zamecsnik Péter szerint a büntetőeljárási törvényt a laikusok könnyen félreérthetik.
Gyurcsány Ferenc az egyik internetes közösségi oldalon tette közzé, hogy szerinte az ügyészség a hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben bűncselekmény hiánya, nem pedig bizonyítékok hiánya miatt szüntette meg az elleni indult eljárást. A központi nyomozó főügyészség július 20-án közölte, hogy a sukorói telekcsere miatt indult ügyben 5 ember ellen vádat emelt, a Gyurcsány Ferenc ellen indult nyomozást viszont bizonyítottság hiányában megszüntette.
A központi nyomozó főügyészséghez Gyurcsány Ferenctől ez idáig panasz nem érkezett a megszüntető határozattal összefüggésben. Ezen határozat, mint ahogy ezt korábban is elmondtuk már, bizonyítottság hiányában született. Tehát nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntette meg a nyomozást Gyurcsány Ferenccel szemben az ügyészség, és maga a határozat is ezt tartalmazza az erre vonatkozó jogszabályi hivatkozásukkal együtt.
A jogszabályban szó szerint nem szerepel bűncselekmény hiánya, sem bizonyítottság hiánya kifejezés. Gyurcsány Ferenc ügyvédje a Híradónak azt mondta, a büntetőeljárásról szóló törvényt a laikusok könnyen félreérthetik. Zamecsnik Péter szerint az ügyészség határozata egyértelmű és törvényes, de erről még nem beszélt Védencével.
Mi még nem konzultáltunk, nyilván én külföldön voltam, így aztán nehézségekbe ütközött volna. Megnéztem a határozatot, és gyakorlatilag az pontosan azt tartalmazza, amit a törvény szövege.
Gyurcsány Ferencet szabadsága miatt nem tudtuk elérni. Titkárságán azt mondták, a volt miniszterelnök 2 héten belül dönti el, hogy tesz-e jogi lépéseket az ügyben.
Nyomozócsoportot hoztak létre a kaposvári zsidó temetőben a hétvégén történt sírrongálás tetteseinek felderítésére. Közben ma helyreállították a meggyalázott síremlékeket. 4 sírköves a temetkezési cég dolgozóival együtt néhány óra alatt ismét felállította mindaz 57 sírkövet. A kaposvári zsidó hitközség elnöke azt mondta, kimondhatatlanul hálás mindazoknak, akik segítettek a megrongált síremlékek helyreállításában, ugyanakkor mérhetetlenül szomorú a vandál cselekedet miatt.
Az ENSZ főtitkára az egész világot felszólította, hogy haladéktalanul tegyenek valamit a szíriai vérengzés leállításáért. Ban Ki-moon Boszniában arról beszélt, hogy a világszervezet, amely a délszláv háború alatt kudarcot vallott az akkori tragédia megakadályozásában, most Szíriában került hasonló próbatétel elé.
Porig rombolták Aleppo városát a kormányerők és az ellenzékiek összecsapásai. A városban nincs élelem és ivóvíz sem, aki tud menekül. Naponta halnak meg ártatlan civilek, a kormányellenes lázadások másfél évvel ezelőtti kitörése óta már több mint 16 ezeren vesztették életüket. Az ENSZ fegyvertelen megfigyelői tehetetlenül nézik a vérontást. Nem véletlen, hogy az ENSZ főtitkár éppen Szarajevóból kérte a világot, állítsák meg a vérontást. Az 1990-es években a boszniai háborúban egyszer ugyanis már kudarcot vallott a nemzetközösség a népirtás megakadályozásában. Ban Ki-moon csütörtökön a kelet-boszniai Srebrenicában megkoszorúzta az áldozatok emlékművét. Az ENSZ védelem alatt álló városban 1995-ben a szerb csapatok a holland békefenntartók szeme láttára mintegy 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le bestiális kegyetlenséggel. Ez nem ismétlődhet meg még egyszer. Nem szeretném, hogy a 20 évvel későbbi utódom azért látogasson el Szíriába, hogy bocsánatot kérjen, mert nem tett meg mindent a lakosság megvédése érdekében, mondta Ban Ki-moon. Oroszország és Kína mindezidáig megvétózta a Szíriával szembeni ENSZ szankciók végrehajtását. Pedig a szír rezsim nemrég kijelentette, ha kell, akár vegyi fegyvereket is bevet, hogy megvédje magát.
Újabb nemzetközi elfogató parancsot adtak ki a Fenyő János meggyilkolásával gyanúsított József Rohács ellen. A bíróság mindössze annyit közölt, hogy az elfogató parancsot emberölési ügyben bocsátották ki. A magyar rendőrség ugyanis csak akkor hallgathatja ki a szlovák férfit gyanúsítottként az Aranykéz utcai robbantás ügyében, ha a parancs alapján ebben az ügyben is kiadja őt Szlovákia. Rohácsot a Nemzeti Nyomozóiroda Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásával gyanúsította meg, tavaly áprilisban adták ki Magyarországnak a szlovák hatóságok. Azóta előzetes letartóztatásban van.
Megrázó történet következik. Egy erőszakos közösülés miatt körözött férfi lőtte le magát egy rendőr fegyverével tegnap Budapesten. Napok óta bujkált egy mozgáskorlátozott nő lakásában, a tulajdonos hívta ki a rendőröket. A kiérkező járőrökkel dulakodni kezdett, eközben elvette egyikük pisztolyát és maga ellen fordította.
Napok óta bujkált ebben a 9. kerületi házban az a férfi, akit két rendbeli erőszakos közösülés miatt keresett a rendőrség. Egy mozgáskorlátozott asszony lakásába költözött be, ahonnan nem volt hajlandó távozni. A szomszédok semmi sem tudtak arról, hogy egy körözött férfi van a házban.
Nem is tudtam, hogy kiről van szó. Én is csak úgy hallottam, hogy itt a szomszédok mondták, ami történt.
A lakás tulajdonosa csak akkor hívta a rendőröket, amikor a férfi egy pisztollyal végezni akart magával. A kiérkező rendőrök a zavar tudatállapotú férfit egy pisztolycsővel a szájában találták. Megpróbálták elvenni tőle a fegyvert, de a férfi ellenállt.
A dulakodás közben az önveszélyes férfi megszerezte az egyik rendőr fegyverét, melyet abban a pillanatban önmaga ellen fordított, és fejbe lőtte magát.
A férfi a helyszínen meghalt. Az ügyészség megállapította, hogy a rendőri intézkedés jogszerű volt, a szakértői vélemény szerint is öngyilkosság történt. A járőrök egyike még próbaidős rendőr. Rendőrségi pszichológus próbál most segíteni nekik feldolgozni a történteket. Nem ez volt az első eset Magyarországon, hogy valaki rendőrtől elvett fegyverrel követel öngyilkosságot. Éppen 10 éve, 2002-ben egy lopás miatt előzetesben lévő férfi a rendőrautóban kirántotta az előtte ülő járőr fegyverét és fejbe lőtte magát. A vizsgálat megállapította, hogy a járőrök nem követtek el mulasztást.
Kiengedték a kórházból a tegnapi balatongyöröki gázmérgezés 3 túlélőjét. Már kikérdezték őket, de a tragédia okát még mindig nem tudni. A baleset halálos áldozatát egy 6 gyerekes apát egész Gyenesdiás gyászolja. Ismerősei szerint a férfi mindenkit támogatott, aki segítséget kért. Azt gondolják, halálát is az okozhatta, hogy a többieket próbálta menteni a csatornából.
Vértesaljai János Gyenesdiás diakónusaként részt vett a helyi templomok és a plébánia felújításában. Lelkipásztorként és tanítóként fogta össze a helyi keresztény közösséget.
Az ő álma az volt, hogy ezt a fajta szemléletet, hogy a kereszténység az mennyire használható a hétköznapokba, ezt át tudja adni a többieknek.
Több évtizedet dolgozott szennyvíztisztítóként. Szerdán munkatársával a Balatongyöröki strand csatornáját tisztították. A felszabaduló gázok miatt először a kollégája lett rosszul a gödörben. Ő is egy önkormányzati alkalmazott a segítségére siettek, de ők is rosszul lettek, ahogy egy kiérkező tűzoltó is. Vértesaljai János maradt utolsónak a csatornában. Az ő életét már a kórházban sem tudták megmenteni. Gyenesdiáson szinte mindenki ismerte a 6 gyerekes családapát.
Mindenki számára megdöbbenés az, hogy naponta láttuk, integettünk egymásnak, köszöntünk, beszélgettünk napi dolgokról, és egyik napról másikra a nem találkozunk vele többet.
A polgármester szerint Vértes Ajai János mindenkit támogatott, aki segítséget kért. Úgy gondolja, talán most is ez okozhatta a halálát.
Ahol tudott, segített, összefogott ügyeket, és elsőként vett részt azokban a kezdeményezésekben, amelyeknek volt értelme, életszerű volt, és én úgy érzem, hogy az életet mentette most is, azon az áron, hogy ez sajnos az ő halálába került.
A másik három férfit, akik rosszul lettek a mérges gáztól, már kiengedték a kórházból, még vizsgálják, mi okozta a tragédiát.
Villámárvizek okoztak károkat az ország több településén tegnap és ma. A Bakonylábánál fekvő Láziban a felhőszakadás után utcákat és házakat öntött el a domboldalról lezúduló sár. Tokaj egyes részeit pedig iszap lepte el.
Én körülbelül ilyen magas víz volt ez.
A szomszédos kukoricamezőről zúdult be a víz ennek a lázi férfinak az otthonába. Pillanatok alatt betört az udvarra, onnan pedig a házba.
Innen a temető parkoló bukott be, egy átszivárgott.
Az épületekben, a kertekben és az udvarokban még ma is takarítottak. Többen megkezdték az árkok ásását a házak körül, mert attól félnek, hogy egy újabb esőzés még nagyobb károkat okozhat.
A tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a nagy mennyiségű vizet, illetve felvették a kapcsolatot a polgármesterrel, hogy szükség esetén tegye meg a megfelelő lakosságvédelmi intézkedéseket.
Építik a vízzel vezető árkokat Tokajban is. A szerdai nagy eső miatt sem autóval, sem gyalog nem lehetett közlekedni, a sár mindent beterített. A hegyről lezúduló iszap rendszeresen gondot okoz a városban.
Minden évben fel vannak szólítva a tulajdonosok, hogy próbálják megakadályozni, hogy a csapadék víz a mezőgazdasági útra folyjon, és ott összegyűlve lejöjjön ide a DNS utcára.
Most egy sárfogót építenek, abban bíznak, hogy a következő felhőszakadásnál ez elnyeli az iszapot.
Gyorsabb és biztonságosabb. Átadták a forgalomnak az M0-as autóút M7-es és M6-os autópálya közötti kibővített és felújított szakaszát. A 6,5 kilométeres szakaszon mostantól 2x3 sávban lehet közlekedni, és a pályához leálló sáv is tartozik.
Csütörtök reggel óta használhatják az autósok az M0-as kibővített szakaszát. Egy hónapja készült el az új pálya, mostanra pedig a régit is felújították. Így ezentúl 80 helyett 110 km-es sebességgel 2x3 sávban lehet közlekedni az M7-es és M6-os autópálya közötti szakaszon. Mindkét oldalon van leálló sáv is.
Nek egy extrém forgalma van, ez azt jelenti, hogy 25 ezer jármű per sáv közlekedik rajta. Ez a közép-kelet-európai régióban a Bécsi ring után a második legnagyobb forgalmú szakasz.
Az M0-as, 6-os út és M1-es autópálya közötti szakaszát 18 éve, 1994-ben adták át. Rövid időn belül halálút lett a neve. A kétszer kétsávos leálló sáv nélküli úton ugyanis rengeteg baleset történt. Évekkel később betonelemeket tettek a sávok közé, de a leálló sáv hiánya miatt így is elég volt egy kis koccanás, már is hatalmas dugók alakultak ki. Ezért döntöttek a déli szektor kibővítése mellett. Jelenleg az M6-os autópálya és 51-es út közötti rész, valamint az 51-es út és M5-ös autópálya közötti teljesen új szakasz építésén dolgoznak. Ezek várhatóan jövő nyárra készülnek el. A 11-es út és M1-es autópálya közötti hiányzó északi és nyugati szektor pedig a tervek szerint 2020-ig épül meg.
A most átadott új szakaszon a hétvégi Forma 1-es verseny után még lesznek kisebb munkák. Például zajvédő falat építenek, vagy korszerűsítik a vízelvezető rendszert. Ezek a munkák azonban főleg a leálló sávban zajlanak majd, így nagyobb terelésekre már nem kell számítani. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
Már az összes csapat és az összes versenyző megérkezett a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíj helyszínére, de a Hungaroringen ma még nem ők köröztek. Magyarodról kollégám Szójó Zoltán tudósít.
Köszöntöm Önöket a 27. Forma 1-es magyar nagydíj helyszínéről, a Hungaroring pedokjából. Ma már némi forgalom volt a pályán, hiszen általában csütörtökön edz a biztonsági autó, illetve az orvosi autó. Ők már megtettek néhány kört. A Forma 1-es autók majd holnap kezdik meg a körözést a 2x1,5 órás szabad edzésen. Már most mondom, hogy mind a kettőt élőben közvetítjük itt az M1-en 10 órától, illetve délután 14 órától. A belvárosban is voltak akciók. Mark Webber például szimulátorozott az egy egyik moziban. Egészen izgalmas volt nézni, ahogy a Red Bull Ausztrália megtesz néhány kört egy különleges autóval a monzai pályán. Nagyon gyors volt, és az ausztrál nem talált legyőzőre. Ennyit egyelőre innen a Hungaroringről. Ma egyébként még jelentkezünk. Egy hosszabb összefoglalót láthatnak a nap történéseiről a Szóa stúdiójé.
Ezt az összefoglalót pedig 21 óra 10 perckor láthatják itt az M1-en.
Dopingvédség miatt eltiltották Kővágó Zoltán olimpiai ezüstérmes diszkoszvetőt, így az atléta nem indulhat Londonban. Pozitív mintát egyszer sem adott, viszont a Nemzetközi Sportdöntőbíróság szerint tavaly nyáron kivonta magát egy dopingvizsgálat alól. Kővágó Zoltán szerint ez nem igaz, és ugyanezt állapította meg az ügyét vizsgáló Magyar Dopingbizottság is.
Ezzel a dobással alig egy hónapja harmadik lett az Európa-bajnokságon Kővágó Zoltán. Sokak szerint az olimpián is éremesélyesnek számított a diszkoszvető, de kiderült, nem indulhat Londonban. Egy osztrák dopping ellenőr szerint ugyanis tavaly augusztusban nem tudták elvégezni nála a doppingtesztet. Azt mondja, Kővágó Zoltán megtagadta az ellenőrzést, a sportoló szerint viszont nem is találkoztak. Ugyanezt állapította meg az ügyet vizsgáló Magyar Dopingbizottság, ők felmentették az atlétát. A Nemzetközi Szövetség azonban ezt nem fogadta el, így került az ügy a Sportdöntőbíróság elé, amely egy nappal az olimpia kezdete előtt 2 évre eltiltotta Kővágó Zoltánt. A diszkoszvetőt délelőtt telefonon értük utol, de nem akart nyilatkozni. Mentális felkészítője azt mondja, a 33 éves sportolót nagyon megviselte a tegnapi tárgyalás.
Nem tudjuk még az indoklást, addig Zoli nem is kíván nyilatkozni. Én ezt a nyilatkozatot is azért teszem, hogy ne az legyen, hogy bujkálás van, meg eltűnés van. Nyilván Zoli nincs abban az állapotban, meg értelme sem lenne neki most jelen pillanatban, még amíg nem születik meg az indoklás, akkor nem lenne értelme nyilatkoznia.
Délután a diszkoszvető közleményt adott ki. Azt írja, nem doppingolt. A kérdéses időszakban többször is ellenőrizték. A Sportdöntőbíróság pedig nem indokolta döntését, így nem tudni, milyen bizonyítékok alapján tiltották el. A Magyar Szövetséget is megdöbbentette az eljárás.
Konkrét kézzelfogható tényekkel alátámasztva egy ország antidoping bizottsága, jelen esetben a Magyar Antidoping Bizottság lefolytat egy eljárást, alátámasztott tényekkel hoz egy döntést, amit utána megkérdőjelez a Nemzetközi Szövetség, és egy fél nap gyorsított eljárás alatt semmiféle új bizonyítékokkal alátámasztva azt megfordítja. Számunkra ez érthetetlen.
Az atléta ártatlanságáról a Magyar Olimpiai Bizottság is meg volt győződve, ezért több millió forinttal támogatták is a bíróság előtti védekezését. Kővágó Zoltán a második magyar olimpikon, aki doppingvédség miatt nem indulhat az olimpián. Korábban a másik diszkoszvetőt, Fazekas Róbertet zárták ki a csapatból, az ő szervezetében tiltott szert találtak.
Úgy néz ki, egy nappal a megnyitó előtt London készen áll az olimpiai játékokra. Igaz, a szervezőknek már bocsánatot is kellett kérniük egy kellemetlen bakiért. A megnyitót holnap este itt az M1-en láthatják.
Ahogy a sportolók már elfoglalták szálláshelyüket az olimpiai faluban, úgy a nemzetközi sajtó munkatársai is megismerkedtek második otthonukkal Londonban. A nemzetközi közvetítő központban az újságírókkal, a rádiósokkal és a műszaki kollégákkal együtt több mint 10 000-en dolgoznak azért, hogy a 30. nyári olimpia hírei a világ minden tájára eljussanak. A közvetítő központba ma a brazil elnök is ellátogatott. A brit miniszterelnök pedig az olimpiai parkban győződött meg személyesen is arról, hogy London teljesen felkészült az ötkarikás játékokra. Mindenki tisztában van azzal, hogy az Egyesült Királyság a gazdasági válság legnehezebb éveiben érte el azt, amit elért. Gyakorlatilag a semmiből építettünk fel 7 év alatt egy ilyen kivételes olimpiai parkot, mondta David Cameron. A szervezőknek közben már a megnyitó előtt magyarázkodniuk kellett. Az Észak-Korea-Kolumbia női labdarúgó mérkőzés bemelegítése alatt az észak-koreai helyett tévedésből a dél-koreai zászlót jelenítették meg az eredményjelzőn. Az ünnepélyes megnyitó közelettével egyébként egyre izgalmasabbá válik a kérdés, vajon ki gyújtja meg a lángot a 30. nyári olimpián. A brit fogadóirodák nyereményszorzói alapján az 5-szörös olimpiai bajnok evezős Sir Steve Redgrave a legesélyesebb.
Budapest is készül, egy speciálisan átalakított villamoson is lehet majd nézni az olimpiát a fővárosban. A villamost kívül belül nemzeti színűre festették, az utastérben két televíziót szereltek fel, amelyeken menet közben is figyelemmel lehet kísérni a közvetítéseket, így az sem marad le semmilyen fontos sporteseményről, aki éppen utazik. A járatra BKV-jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni. Az elsővel holnap reggel találkozhatnak az utazók az 1-es vonalán, de jár majd a 3-as és a 61-es vonalán is.
A híradó után még több sporthír, Szőke Vikitől aztán egy kevés időjárás jelentés, majd rajtra készen egy nappal a 30. nyári olimpiai játékok megnyitója előtt.
Holnap nem csak olimpiai megnyitó lesz, hanem Forma 1, és hiszen 10-től és 13.50-től, ahogy Szújó Zoli mondta, magyar nagydíj szabad edzés.
Viszontlátásra!
Te sárga vonalat. Mutasd meg a legjobb formádat a világnak.
A szokásaink azok nincsenek is szokásaink, csak a tévénézés van nekünk gyakorlatilag.
Sok csatornán van.
Persze,
mindegyikbe bele tudom folytani a szót. A nagy távirányítónak.
Minél több csatornán van, annál kevesebbet nézek. Hol ide, hol oda kapcsolunk, az nagyon fontos.
De az érzet, hogy nézhetnék többet is, nagyon nagy segítség nekem. Ahhoz, hogy elfogadjam a tényt, hogy csak kettőt nézek.
Tényleg senki nem ért semmit, ezzel szoktunk a legjobbat nevetni. Hát ez óriás!
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Nem baj, hogy ilyen vidám voltam, meghadartam. Sziasztok!
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aqua Palace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak, Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaroszpá Hajdúszoboszló.
Minden a foci. Az autóversenyek megszállottja. Egy sportágat sem hagynak ki a nyári játékok alatt. A UPC videótárral biztosan nem marad le kedvenc sporteseményeiről. Ha ön UPC digitális kábel TV előfizető, akkor néhány gomb megnyomásával egyszerűen kikeresheti, és bármikor extra díj nélkül visszanézheti az M1 sport közvetítéseit, akár már az élőadás után egy órában. A UPC videótárért nyomja meg az On Demand gombot. További részletekért hívja a 1221-et, vagy irány a upc.hu.